لا تعال múlt alkalommal, ugye a lélekről kezdtünk el beszélni, és azt mondtuk, hogy nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a lelket. De ha visszaemlékeztek, akkor mit is mondtunk? Mi volt a végső dolog, amit megállapítottunk? Hogy a lélek az mi? Valaki?
Isteni energia.
Erre. Isteni erő, isteni energia, isteni szikra. És ehhez még foglalkoztuk azt is, hogy bizony, mindenben ott van az isteni szikra, az isteni energia, ami létezteti a dolgokat. De van olyasmi, amiben nem csak ott van, hanem mégis különbség van. Ember és a többi teremtmény között. Mit mondtunk, hogy mi, hogy látjuk a különbséget? Igen. Tehát mivel látjuk a különbséget az ember és a többi teremtmény között a lélek kapcsán, a Bibliában, a Tórában? Hogy? Teremtése másmilyen. Azt mondtuk, hogy míg a többi tenni egyszerre teremtődött lélek a testtel. És utána beleáll. A lelket bele lehet. Így van. Így van. Most azt mondjuk át, hogy az embernél ez egy plusz, ami azt is mutatja, hogy az embernél a lélek az nem a testtel kezdődik, hanem először is ott van valahol, mélyen. Valahonnan lejön, az isteni belsőből jön, az Isten az belénk lehelyez, korábban Istenben volt. Tehát a lélek ezek szerint örök életű, korábban is megvolt, és később is meg lett. De úgy, mint az állatok lelke, ami viszont a testtel jön, és a testtel megy. Hiszen a Biblia nem ír sehol arról, hogy a lélek, az állat lelke, az ott korábban meg lett volna, csak az arról szól, hogy eltesse az állat testét. Most mégis ugye akkor ezáltal megértjük azt, hogy amikor az imában azt mondjuk minden reggel, hogy a samos, a szátrobi, a lélek, amit belém adtál, a hőrói, tiszta, átfélt szártól, te alkotod, átfélt a szátrobi, te fújtad belém, átfélt a sámolében kérni, te őrzöd azt meg bennem, stb. Stb. Egy kicsit nagyképűnek tűnik az a kijelentés, hogy a lélek, amit belém adtál, az tiszta. Azért legyünk őszinték. Ugye hát nem azt mondani, hogy lehet, hogy tiszta volt, de most azért hol tartunk most? Azt mondjuk, hogy ez nem így van. Tehát a lélek, ugye az eredendően isteni valami, ezt bepiszkolni nem lehet. Lehet, hogy mi rossz útra visszük magunkkal, de a lélek maga örökké tiszta marad. És ugye ezért a zsidóság alapvetően abban hisz, hogy minden ember eredendően jó, és nem minden ember eredendően rossz, ahogy mások gondolják. Tehát, hogy az a lélek az örökké ott van, az isteni szikra az mindig ott van, és mindig arra hajtja az embert, hogy a jót találja meg, a jót keresse. Ezért van mindenkiben ott az az akarat arra, hogy a jót keresse, és hogy előre jusson. Most mégis, ha megnézzük ezt a térképet, akkor azt láthatjátok, hogy a léleknek különfajta elnevezései vannak. Ennek látja térképet? Tehát itt ugye öt elnevezést látunk. Hogyha 5 plusz 1 van, az eszemel a Sema lélek eszenciája, amivel most nem foglalkozunk. De van a Yechida, a Chaya, a Neshama, a Ruach, a Nefes. Különböző elnevezései vannak a léleknek. És ha megnéztek azt a lapot, amit kiosztottam nektek, akkor láthatjátok, hogy bizony a Bibliában, a Tórában is több kifejezés van. Az első háromra hoztam itt idézetet, akkor megalkotta az örökkévaló Isten az embert a föld porában, és lehet az ordában éltető lelket. De ifak ápov nismat haim. Nismat, a nesama szó, az mivel rokon nesima, lélegzés. És ezért nismat haim, úgy van fordítva, hogy éltető lelket. Oké? Okay? Mert itt belefújta. Mert ez a lélegzéssel kapcsolatos, a fújással. Aztán egy másik helyen azon írva, hogy bizony véleteket, lelketeket, lelketek szerint számon kérem, minden élőlény kezéből számon kérem azt. Hoppá. És az ember kezéből, mindenki testvérének kezéből számon kérem az ember lelkét. És itt már azt a kifejezést használja, hogy nefes. Nem a nesama, hanem a nefes kifejezés. Menjünk tovább. És aztán a következőben azt mondja, mindaz, aminek orrában az élet lehellete, ruah volt, mindabban, ami a szárazban volt, meghalt. Ez ilyen Noé kapcsán írja, amikor azt mondja, hogy meghaltak, hogy minden meghalt, akkor ezt a három dolgot említi. Tehát akkor ugye azt látjuk, hogy ma megnézzük mind a három kifejezés, nefes, ruach és nesama, mind-mind mivel kapcsolatos, valami levegő, fújás, majdnem, hogy mind. Nézzük csak meg, hogy akkor ez hogy van? Nesama, az a fújás. Ruach, szó szerint azt jelenti, hogy szél. Nefes, mi?
Fújás, az
ugye van lehelet
is
lehet? Ne sima, nem az lélekzés fújás. Lehet lehelet is. Ugye bele lehelte a lelket. Hát akkor ne sima, az a fújás. Ruach, az a szél. És nefes, az abból a szóból származik, hogy nafes. Ki tudja, mit jelent, hogy nofes, éverül? Szabadság, pihenés. Így van, megpihen. Tehát akkor ez a három kifejezés van. Egy kicsit olyan ez, mint hogyha a folyamatot néznénk. Isten kifújja, az a nesama, a ruach, amikor az úton van, és a nefes, amikor az belém kerül, és megnyugszik benne. És ezért ez a három szint, ez így is van felosztva, hogy a legfelső szint a háromból az a nesama, mint hogyha az a szint, ami még Istennél van, utána a ruach, és utána a nefes. A nefes a legalsó szint. De itt még nem állunk meg, a probléma az, hogy van még két szintünk, a hájéhé, de egy kicsit tisztáznunk kellene, hogy ez mit jelent. A Kabbalában ezt az öt szintet, most mondják, hogy ez az öt szint, ez nem csak öt neve a léleknek, hanem öt különböző szintje a léleknek. Mit értünk mi azzal, hogy öt különböző szintje? Hát egy embernél is különböző elnevezések, különböző szintjeire utalnak annak az embernek, különböző funkcióira, vagy különböző állapotaira. Ugye más az a elnevezés, hogy apu, meg az a elnevezés, hogy főnök úr. Ugye az mind nem csak egy másik elnevezés, egy másik szintjére utalnak ugyanannak az embernek. A léleknél is az az öt kifejezés, az öt név, amivel illetjük a lelket, az öt különböző szintjére utal a léleknek. De mi ez az öt különböző lélek? A Kabbalában ezt az öt kategóriát, ezt alapjában két nagyobb csoportra osztjuk. Az első kettő, az a Jehida és a Chaya, és a következő három, az a Nesama, Ruach és Nefes. Ezt a Kabbala úgy hívja, hogy az első kettő, az a Rosh, az a fej. És a következő három, az a reggel, az a láb. Van a fej, és van a láb. A feje a léleknek, az a Jehida és a Chaya, és a lába a léleknek, az Nesama, Ruach és Nefes. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, olvassuk egy kicsit el a következő idézetet a lapon. Nyújtszol, és Juhaben Lévi rabbi szokta mondani. Minden nap isteni szózat hallatszik Horéb hegyéről mondván, jaj az emberiségnek a Tóra sérelme miatt. Miatt kell, hogy álljon. Kicsit furcsa ez a mondat. Minden nap isteni szózat hallatszik Horeb hegyéről, jaj az emberiségnek a Tóra sérelme miatt. A zsidók nem tanulják a Tórát, nem tartják a Tórát, és emiatt egy isteni hang hallatszik Horeb hegyéről. Horeb hegy az a Sinai hegy, arra Tórát kaptuk. Most hát nem tudom, hogy jártatok-e arra, de én nem hallottam még ezt a kiáltást. Kinek szól ez a kiáltás? Egy kicsit furcsa ez a... De most ha azoknak szól, azt lehetne mondani, hogy kiknek szól. Jó, én nem hallottam, mert én nem vagyok egy túl nagy tábi. Nem vagyok egy kifejezetten szent alak. De ha valaki azt mondja, egy szent ember, egy igaz ember, az lehet, hogy hallja ezeket a hangokat. Egy magasabb szinten. Na jó, de annak miért kell ilyen hangot mondani? Hát ő nem szégyeníti meg a Tórát. De hát ő nem olyan. Kinek szól ez a mondás? Nem a szádikoknak, olyan embereknek, mint mi, akik megszégyenítik a Tórát. Akkor nekünk kéne ezt hallani. Jó, lehet azt mondani, hogy Jósua ben Lévi tényleg hallotta ezt a hangot, és ezt elmondja nekünk. Köszönjük szépen, de hát szorosleges minden napot elmondani, akkor ott a Hóret-hegynél, hogy csak egy páran hallják, és azok hallják, akik éppen nem hívások ebben az ügyben. Egy kicsit furcsa ez a mondat. Az az igazság, hogy egy érdekes dolgot felezhetünk föl embereknél. Azt láthatjuk, hogy amikor valaki közeledik a zsidósághoz, mondjuk, vagy Istenhez, ennek két útja van. Van egyfajta olyan közeledés, amikor valaki nagyon tudatosan gondolkodik a sorsán, a helyzetén, gondolkodik, és eljut odáig, hogy azt mondja, hogy hát kell, hogy legyen egy Isten, és milyen ez az Isten, és tényleg egy olyan ember, aki használja az eszét, és odáig jut, hogy azt mondja, hogy kell, hogy legyen egy Isten, és az Isten mégis kell, hogy képítsünk egy kapcsolatot, és eljön a zsinagógába, elkezd tanulni, felrakja a filint. Tehát ez egyfajta módja a közeledésnek. Nem sok ilyen ember van köztünk, egy mondva. Aki tisztán, egy racionális úton saját magától elindul ebbe az irányba. Kevés ilyen ember van. Én ismerek egy párat, de a többség, aki a zsidósághoz közeledik, ez valamilyen érzelmi úton történik, és sokszor meg van magyarázhatatlan módon. Ez egy reggel fölébredek, és most nem csak arra van, hogy egy nem vallásos ember, aki közeledik a valláshoz. Egy vallásos embernek is. Ugye minden embernek van, aki jobb napja és rosszabb napja. Van olyan nap, amikor úgy érzi, de jól megy, és az imád olyan átértéssel mondja, hogy csak na. És van olyan nap, amikor nem érdekel egész, és csak megszokásból csinálja. Ugye? Ez egy vallásos embernél is van. De mit azon akkor, amikor átértéssel csinálja? Akkor miért csinálja átértéssel? Most saját tapasztalatból. Néha, amikor átértéssel csinálom, akkor azon pár alkalommal, akkor általában nem valami előtte túl nagy felkészülés miatt, hanem valahogy úgy történik. Egyszer csak jobban megy. Pedig lehetne másképp is. Ha én jobban fölkészülök, előfordulni, hogy jobban fölkészül az ember, gondolkodik előtte, tanul egy kis házi filozófiát ima előtt, elmegy esetleg a mikvébe, a rituális fürdőbe, fölkészül az imára, és nem csak úgy jelenti, ahogy fölvett a gatyát, már veszi a filint és minden, hanem tényleg, hogy megadja a módját, akkor biztos, hogy jobb átérzésre fogja csinálni. De általában nem ez történik, hanem az történik, hogyha mégis átérzésre megy, akkor egyszer csak valahogy úgy jön ki. Jobban képes voltam oda figyelni. De miért? És miért van az, hogy vannak embereknek semmi közük nincs a zsidósághoz, és egy nap fölébrednek, és elmennek a zsinagógába, és megtör a szívük. Pedig ők holtan állítják, hogy vakon állítják, hogy itt semmi közük az egészhez, és az egész primitív óhéber duma, és akit ez nem érdekli, és mégis elmennek a zsinagógába, és egyszer csak valami megindul bennük. Hány ilyen esetet láttam már, hogy valaki teljesen, és mégis elindult valami, és biztos nem racionális út, hanem valahogy egyszer csak a Kabbala azt mondja, hogy az ember lelke Istennel kapcsolatban van. Ezt a kapcsolatot lehet erősíteni és lehet gyengíteni. Ez az erősítés és gyengítés kétfajta módon történhet. Egyiket úgy hívjuk, hogy Issa Rusza Deletáta, Issa Rusza Deletáta, arámium, azt jelenti, egy alulról jövő lelkesülés, Issa Rusza, az olyan, mint héberül, hogy Hitzore Rusz, lelkesedni, Deletáta, Letáta, olyan, mint Lemáta. Lentről jövő lelkesedés. A másik, az egy fentről jövő lelkesedés. Néha előfordul az, hogy az ember magától neki lát, és kezd közeledni, és tudatosan hajtja, és megy előre. És néha előfordul az, vagy gyakran előfordul az, hogy föntről egy kicsit megmozgatják. És ez a megmozgatás, ez hozzásegíti ahhoz, hogy elinduljon egy irányba. Sokszor nem is értjük, hogy miért indulunk el valamilyen irányba, és mégis elindulunk. Az egy felülről jövő megmozgatás. azt mondja, a tányában azt hasonlítja ezt a sérülzámmal rá, hogy a lélek olyan, mint egy kötél. A kötélnek a felső fele az égben van, az alsó fele bennünk van. Ha fent egy kicsit így csinálnak, akkor lent is elkezdünk így csinálni. Ja, ezért mondja azt a Tóra, Jákob hevelnak loszai. Jákob köteléke. Kötelékének öröksége. És ez a kötelék, ez a lélek. A lélek az olyan, mint egy kötelék. Ja, mint egy kötél. Mert be vagyunk kötve. Most igazság az, hogy ez a két típusú dolog, ez megvan minden, ugye, mindannyiunkban. Valójában, ugye, mind a kettőnek megvan az előnye, és megvan a hátránya. Hogyha, persze ez sokszor együtt keveredik is, de hogyha ha én azért egy nap fölkelek, és valamilyen oknál fogva, egyszer csak fentről megmozgatták a lelkemet, és úgy érzem, hogy most. Így van. És beletaposunk a gátba, összeszedjük magunkat, és jól megy az ima, és jól megy innen. Akkor ez szép és jó, de előfordul, hogy holnapra már teljesen vége. Ja, hány ember az megtalálta. És másnap mégis leesik. Elesik. Akkor itt miről van szó? Nagyon hamar fölkerült, de ugyanilyen hamar le is esett. Ha valaki magától csinálja ezt, tudatosan hajtja, akkor lehet, hogy nem minden nap fog annyira nagyon, nagyon menni, de lassanként halad erről, és nem lesz olyan nagy visszaesés. Ugye? Hasonló ez az, mint a tanulás. Tanulni is kétféle módon lehet. Lehet úgy tanulni, hogy beülsz egy előadásra, az előadó magával visz. Érzed, ahogy vele együtt repülsz magasságokban. És amikor vége van az előadásnak, akkor az egésznek vége. Tehát még mindig lelkes vagy, de ahogy mondjuk megetted a vacsorádat, már is aludtál, és nem is igazán emlékszel, hogy miről volt szó. Vagy még el tudnál mondani, mi volt a téma, hogy pontosan miről volt szó, már nem. Ha ugyanezt a témát te megtanulnád a kutatások alapján, és eljárnál a könyvtárba, és hát ezért sokkal hosszabb ideig tartani, egy csomó mellékútra is kerülnél, de sokkal jobban megmarad benned, sokkal alaposabb. Ja, akkor ennek az a hátránya, ahhoz lassabb, ennek az a hátránya, hogy kevésbé marad meg. De azt mondja, a szatirizmus, hogy a kettőt ötvözni kell. Amikor megmozgatnak felülről, és belelkesülsz, akkor legalább akkor próbálj meg fölkapaszkodni és felhasználni azt az indító motor, és folytatni a dolgot saját erőből. De minden esetre, akkor a Hasid filozófia szerint van egy ilyen fogalom, hogy valakinek a lelkét, hogy a léleknek, mintha lenne egy része, ami nem lenne benne, ami nem költözött volna belé, hanem valahol még az égben van, úgymond a szellemi égben van, és ez egy hajtja őt. Ez az, ami felülről hozzásegít. Akkor ezek szerint mit jelent az, amit Jesuában Lévi mondott, hogy szólnak, minden nap szól az isteni szózat, hogy jaj az emberiségnek a torsó elményed. Ezt mindannyian halljuk. A lelkünknek az a része, ami az égben van. Az a része, ami nem költözött a testünkbe. Ezt meg kell, hogy értsétek. A lélek, ami a testbe költözött, az egyé válik a testtel. Az nem, az én vagyok, ott nem tesznek olyan dolgok, amit nem tudnék. Ugye az egy egész ember. Ki ez? De akkor azt jelenti, hogy az egy egész ember. De mégis van a léleknek egy része, ami nincs benne az emberben, és ez valahogy mégis hatással van ránk. Mondjak egy példát, hogy lehet hatással ránk a lélek, ami nincs bennünk. Nagyon hasonló fogalom van ugye a pszichológiában. Hogy van egy, a tudat alattiban van valami, amiről nem is tudunk, és ez mégis milyen hatással van a tudatos énünkre. Mit tudom én, valakinek valamilyen fajta félelmei vannak, megmagyarázhatatlan félelmei, és ennek valamilyen fajta tudatalatti okai vannak. Akkor ez valami, ami nem tudatos, és mégis hatással van a tudatos énünkre. És még hány ilyen ugye, dolog van, amit a tudatalattival magyaráznak. A ateizmus a kabbala szerint minden emberben is van egy tudatalatti. Ez a tudatalatti, ez az isteni szikra, ami hajtja őt arra, hogy közelebb kerüljön Istenhez. És ezért van az, hogy sok ember, akinek semmi köze semmihez, egyszer csak megjelenik, és úgy érzi, hogy megérintette Isten. De hát miért? Nem semmi felkészülés, nem volt semmi. Van egy történet a Talmudban, azt mondja, hogy volt egy nagy bűnöző, úgy hívták, hogy a Liadezben a Dája, és egyszer megbánta a vétkeit, valahogy fölébredt, megbánta a vétkeit, letette a fejét a lábai közé, ő lehajolt, elkezdett sírni, és addig sírt, amíg ki nem sírta a lelkét. Erre azt mondja a Talmud, azt mondja az egyik rabja másiknak, hogy én Jés Koinai Lamaibe Sahász. Vannak olyanok, akik elérik a túlvilági életüket egy óra alatt. Azt akartam mondani, hogy ez az ember egész évét követ, a végén annyira csúvát tett, annyira megtért, hogy mindent jóvá tett. És egy óra alatt kialította, és szinte. És a kérdés az, hogy hogy lehet egy ilyen ember, aki egész életemét követ, hogy hirtelen ilyen csúvát tesz. Hát ő már annyira lesüljett, akkor honnan jön erre az erő? Szóval, hogy mégis az a szikra, az mégis ott van, és azt nem lehet eltüntetni. A tányában ahhoz hasonlítja ezt, mint amikor fogod a király fej, amikor vétkezik az ember, mivel benne van ez az isteni lélek, akkor olyan, mint hogyha fogná a király fejét, és azt vele tenné a vécébe. Ugye, hogy magával rántja a rosszba az Isten lelket, az Isten lélek, mert mindig Isten lélek van. És ezért még mindig ott van a kötél, az soha nem lehet teljesen elvágni. Ezért ez a kapcsolat, ez egy folyamatos kapcsolat. És ez valahol megmagyarázza azt is, ezzel hallottam egy szép magyarázat, minden ember, különösen zsidóknál van ez a keresés. Van egy ilyen fajta nyugtalanság és keresés, ugye ány, minden, ugye ezt is egy magyarázat, hallottam, hogy összekapcsolták ezzel. Egyrészt, ha most vallási szinten nézzük, van egyfajta furcsa kötődés a valláshoz, megmagyarázhatatlan kötődés, hogy nemzedékek után is valaki, akinek nem kapott vallási nevelést, semmi oka nem lenne rá, hogy most ő zsidónak érezze magát, és mégiscsak egyszer csak fölébred benne a kötődés a valláshoz. Ez egy olyan dolog, ami megmagyarázhatatlan, és akkor a hátulizmus egyszer magyarázhatni, hogy az a lélek még mindig benne van, és ez még mindig kötődik. És vannak, akik tovább viszik ezt, azt mondják, hogy ez egy magyarázat a zsidóknak ezekre a sztereotípiáira is. A zsidók meg akarják váltani a világot, és mindenütt ott vannak, marxista zsidó volt, és szóval, még sorolhatnám Jézus is. Szóval mindig ott vannak, és mindig úgy érzik, hogy rá, és miért van ez? Mert van egyfajta nyugtalanság, mint egy keresés. Egy ember, aki úgy érzi, hogy már megtalálta, az nem jön a világot megváltani. Egy ember, aki úgy érzi, hogy még itt keresni kell, az igen. Sőt, valaki azt mondja, hogy ezzel magyarázza, hogy a zsidók ilyen sikeresek. A tudományos életben, az üzleti életben, hogy miért? Mert van egy folyamatos keresés, soha nem nyugszunk meg. Akkor ez is egy... Mind miért van, mert ott van bennünk az a lélek, az a tudatalatti, ami a kapcsolat Isten, ami össze akar minket kötni Isten, és ez igazából ezután vágyodunk, csak ez nem mindig abban az irányba megy, amelyikbe kéne. De minden esetre ez az, ami van, adja belénk ezt a hajtást. Akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint a kabbala szerint a lélek öt szintje, az mintha öt fázisa lenne annak, ahogy a lélek eljut hozzánk és beöltözik a testünkbe. Ha nagyobb vonalakban akarunk beszélni, akkor az első két szint, a jehida és a chája, az a két szint, ami még Istennél van. A kötélnek az a része, ami még Istennél van. A neshama, ruach és nefes, az az, ami már a mi lelkünk. Ugyan, a jehida, chája és a mi lelkünk, neshama, ruach és nefes az, ami a testünkben van. És ezen belül, ahogy az előbb mondtam, neshama, az a kifújás, a ruhák, ahogy ez közeledik hozzánk, és a nefes az, ami már beöltözik belénk. Ez az öt szint, ez nagy vonalakban ezt jelképezi. És akkor ezek szerint a nagyobb csoportra osztjuk, akkor azt mondjuk, hogy a Hájéhida az az a felső szint, ami hat a Nesáma Ruach és Nefesre, ami a testünkben van. Hogy még egy példát mondjak arra, hogy hogyan lehetséges, hogy valami, másszor akar kikezve, ezek szerint a léleknek a külső dimenziói az a Nesáma Ruach és Nefes, és a léleknek a magasabb, felsőbb dimenziójában a Yechida és Hája. És a Yechida és Hája, akkor azt lehet mondani, hogy a Yechida és Hája az, ami mondjuk az édenkertben van a lelkünkből most, és Nesáma Ruach és Nefes az, ami a testünkben van. De mégis a léleknek az a része is, ami a testünkben, a Gan Edenben van, az is hatással van ránk. Ezt megmagyaráz még egy dolgot. Szóval, amikor az ember, van egy olyasmi, amikor egy proféta, proféciál, azon írva, hogy a profét tanultatok a Horus Rabival, már profétákról volt szó. Akkor mit tanultatok? A profétáknál összeg, mi a különbség Mózes és összes többi proféta között? No, de miért? Mi? És még mi volt a különbség? És nem hogy? Nem álomban nem vetítette el a... Szóval miért kell, hogy a proféta normál esetben elveszítse a tudatos állapotot, és álomban, vagy remegve, vagy magát el, vagy, mert a test korlátozza a lelket. Akkor a tudatos, ezt a tudatos ényét, a test, a lélek, vagy a testben van, ezt meg kell próbálni elhagyni. És ezért kerül egy olyan állapotba, ahol képes. Egy másik példa, értsétek, amikor még egy felnőtt, egy kicsit példát akarok mondani arra, hogy mit jelent az, hogy a lélek beöltözik a testbe, és a lélek egy része mégis fönt marad. Mondjuk egy példát. Egy felnőtt, aki beöltözik egy gyerek szintjére. Egy gyerek ruhájába. Ugye, amikor látjuk, egy felnőtt játszani akar gyerekkel, egy tudós professzor, és mondja, matchbox, és mit tudom én, dobálódott a labdával, és teljesen úgy viselte, mint egy gyerek. Hogy gyakorlatilag mit csinált? Ő beöltözött egy gyereknek. Abban az időben, amikor most ő beöltözött gyereknek, akkor van egy énje, ami úgy viselkedik, mint egy gyerek. De ettől még nem szűn meg az az énje, amelyik egy professzor. Nem ebből öleli a gyerek. De még mindig az a professzor énje, még mindig megvan. És az a professzor énje, az továbbra is hat. Nem lehet külön választani a kettőt, és azt mondani, hogy a gyerek énje most külön viselkedik, és ezért olyan butaságot is fog csinálni, ami már összeférhetetlen egy professzor, hogy mit tudom én, ledobja a játékot a negyedik emeletről. Mit tudom én. Ugye? Szintén csinál. Igen. Azt mondjuk, hogy nem, a két dolog még mindig összefügg. Az ő professzorénye, ami mindig befolyásolja azt az énjét, amiként ő egy gyerekként játszik. Akkor hasonló módon a lélek hiába beöltözik a testbe, de még mindig az az énje megvan, ami független a testtől. És ezért képes a testen felülkerekedni. Ezért képes úrrá lenni a testén. Ezért képes olyan helyzetekben is, amikor teljesen értelmetlen, a test más diktálva mégis valami magasztosabbat választani. Ezt a fajta magasztosabb választást, mint tudom én a példák, amiket a Hartwig filozófiára hozod az, hogy valaki, aki az életét áldozza a zsidóságért, vagy Istenért, ezeket mindig a Yechidával szoktuk összekapcsolni. Előjött belőle a Yechida, előjött belőle a lélek legmagasabb szintje. Konkrétan a Nesáma Ruach és Nefessel kapcsolatban ezek szintek magában a testen belül. És szó van arról, hogy különböző attribútumok melyik szinthez kötődnek inkább, hogy az értelem, az a sáma, és a ruach, az az érzelmek, a nefes, ez pedig már az, ahogy ezt továbbadod a másiknak, rajtad kívülállónak. Tehát vannak különböző felosztásai még, tehát magyarázat vagy annak, hogy mi ez a három szint. De többé-kevésbé ez, a nesáma, ruach és nefes az, ami a testben van, és a jéhina és hája az, ami összeköt az éggel, és ami miatt van egy elvághatatlan kapcsolat az Istennel, ami néha még hatással is van rá. Hogyha ezt fentről megmozgatják, akkor ennek hatása van lenne. Egy kis bajban vagyok, mert most ez még az előző órához tartozott volna. Úgyhogy most egy kicsit korábban kell befejezni, mert nem akarom elkezdeni a következő témát, akkor megint férbe kell szakítani. Ugye van-e kérdés esetleg?
Igen, még egy kérdés van, amit a tanult fogalmat, mert a szerelem szívén. Azt szeretném megkérdezni, hogy a jeszidel és a nefes kapcsolódik a hátsalához, akkor
ugyan, nem. Félreértés. Ez azt akar mutatni nem csak a másavához, hanem mindenhez. A gondolathoz, vettéthez, mind az öt, az mind keresztül nyilvánul meg, az egész lélek, a külvilág felé mind keresztül nyilvánul meg, a gondolat, a beszél és a cselekedet által. Ezek a lélek ruhái. Igen, a pintele híd. A pintele híd az egy ilyen hasid fogalom, hogy minden zsidóban ott van a pintele híd. Ott van a zsidó szikra. És ha ebből magyarázok, hogy mit tudom én, valaki, emlékszem, egyszer Izraelben utaztam egy taxiban, és ők a taxisofőrök, nem tudom, ismerjétek a izraeli taxisofőrök, ez egy külön társadalmi réteg. Ezt meg kell ismerni. Külön állatfaja, hogy mondani szokták. Hogy? Ez egy érdekes társaság. Ezek a taxisofőrök egy kemény csapat. Szóval nem az a kifejezett magas zöftű volt Izraelben nemrég egy történet. Valaki, egy taxisofőr és egy buszvezető össze nézeteltérésük volt, és a taxisofőr nagyon mérges lett, és meg akarta verni a buszsofőrt, de hát nem tudta, hogy követte 2 kilométeren keresztül, ami volt a következő megálló, és akkor felszállt a buszra, és megverte. Ez ilyen forró, érzékelési társaság. Én is utazta, és mindig az izgalmas ilyen taxisofőrökkel beszélgetni, hogy mi újság, pláne mindenki, az tudják, hogy mit kéne lépni most a politikába. Hát Magyarország egy kicsit gyérebb a felhozatta ilyen szempontban. De minden esetre, és akkor egyszer utaztam, és mesélj nekem az illető, hogy azt mondja, hogy ez egy kibucban nőtt föl, és különösen kell Izraelben vannak olyan kibucok, amik annyira, ugye ilyen kommunista kibucok, annyira vallástalanok, hogy kevesebbre tudnak ott zsidóságra, hiába Izraelben nőtt föl, mint egy magyar zsidó. Semmit, nullát. Olyan kibuc, mint a semmit az égvilág. És még néha is meglepődik, beszélek izraeli diákokkal, semmit nem tudnak a zsidóságban, de minimumot nem. Ki volt Mózes, mit teszem? Nulla. Nem, attól a kibucban nem. Szóval vannak olyan a vallástalan kibucokban semmit. Egy normál iskolában attól függ, hogy milyen az az iskola. Valami kis Bibliát tanítanak, de... Szóval nyugodtan ezt fölnőhet, úgyhogy fogalma sincs semmire. Sajnos. És akkor mesélj nekem, hogy amikor, amikor a hatnapos háborúban volt, akkor úgy akkor ez észre, hogy teljes vallástalanságra vannak nevelve. Igazi kommunista nevelés. És akkor azt mondja, hogy amikor vége volt a hatnapos háborúnak, és akkor abban az időben kezdte a dualocsiak kezdték, a neve elkezdte ezt, hogy tegyenek ott filint mindenkivel, biztos láttátok filint. És akkor azt mondja, hogy föltette az életében a filint először, és teljesen és az még ráadásul a Sziatófalnál volt, és azt mondta, hogy ilyen érzés még soha nem volt, hogy Isten közelében. Azt mondja ki, hogy valaki, akinek semmi köze az egészhez nincs, ugye ő maga állítja, hogy semmi köze nincs hozzá. És mégis mégis ott van benne a pinteleid, az a zsidó szikra, ami néha földgyúlant. Ez talán az oka annak is, hogy azt mondjuk, hogy zsidóból soha nem lehet nem zsidó. Szóval, mert ha egyszer ott van benne az a pinteleid, akkor ugyanúgy beleszántam mindenbe, és ugyanúgy minden hiába teljesen másképp él, de az a pinteleid, az benne az jidisül, pintele, az mondom olyan, hogy jelent egy pont, nem? Pinteleid, az a zsidó pont, az benne van, pontocska. Van-e még kérdés? Igen. Nem mondanám ezt, nem. Nefesülálhatsa sama. Igen. Habár van olyasmi írva, hogy a nefesnek, a legalsóbb szintnek egyes szintjei még mindig kapcsolódnak a testhez a halál után is. És ezért adjuk a, ezért van végső tiszteletadás, mert a testnek mi értéke van, azt mondja, mégis a lélek, hogy kapcsolódik oda. Ezért van sírlátogatás, mert különben nem mindegy is hol, és miért kell menni a sírjához. Így van. Ezért Tábit sírjának is jelentősége van, mert mégis a lélek valamilyen kis rész, még kapcsolódik is a testhez a halál után is. Az van írva, hogy a, igen, ezért kapcsolódik a vérhez, mert az van írva, hogy a kavala foglalkozik azzal, hogy lehet, hogy egy spirituális dolog kapcsolódik egy egyesülés fizikaival. Hogy tud a tűz és a víz egyesülni. És erre azt mondja, az van írva, hogy a fizikai és a fizikai legszellemibb, és a szellemi legfizikaiabb, mindegy? Legfizikaibb része, legmateriálisabb része egyesülnek egymással. És ez hol történik? A vérben. Van is ugye, a vérben van az oxigén, az élet valaha, ugye, az a légzés. És ezért van a vérhez, az a, amikor a vér van említve, akkor a nefes, a legalsó szint, látjátok? Itt, amikor a vért mondja, akkor a nefes szót használja a második idézetben. És másodt is. Akkor azt mondja, hogy ne egyétek a vért, mert az mert a lélek a vérben van, akkor ott is a nefes, ki nefesebb a szárra dámú, ott is a nefes szót használja. Más kérdés? More questions? Hol? Valamit is kapcsolatban gondolom végig. Van, amíg nem jön a föltámadás. More? No more. Mi?